erről szól. Esetleg van-e valakinek valami ötlet, ami nem erről szól? Mert szeretném, hogy ez egy kicsit megvitatnánk. Van-e esetleg olyan cselekvés, aminek az indít, vagy egy olyan beszéd, vagy egy olyan gondolat, egy olyan megnyilvánulás, aminek az indítatéka nem valamilyen érzelem, vagy valamilyen értelem. Valahol a dolgok mélyén, mint mindennek szerintem. De, hogyha nem így gondoltok, akkor... Hm?
Az ösztönös cselekvést is érzelemhez
szorulok. Igen, tehát a kérdés az volt, hogy az ösztönös cselekvést is az érzelem, az ösztönt is érzelem. Van egy ösztönös vonzódás valamihez, vagy egy ösztönös távoltartás valamitől. Végülis ez a két pólus van, tehát hogy most vagy valamit ösztönösen szeretek, vagy nem szeretek, vagy gyűlölök, vagy szeretni megszerezni, vagy és így tovább. Ezek is mind érzelmek.
És azok a mozgás.
Igen, nagyon jó a kérdés, hogy azok az életfunkciók, amik nem egy folyamatos, tudatos indítatékból jönnek, hanem tényleg a test.
A létezés.
A létezés. Mi most nem erről beszélünk, tehát mi most a tudatos kinyilatkozásaimról, a tudatos megnyilvánulásaimról beszélünk.
A személyiségről.
Igen, most végül is valamilyen szinten a létezésemből adódó, és mert például azok az alapvető, én azt is ide sorolom, azt az alapvető létfunkciót, hogy mondjuk én éhes vagyok, és akkor ételt keresek, azt tudatosan keresem azt az ételt. Mi mondjuk az emésztés, ott nem kell, hogy tudatosan most szeretnék emészteni, és akkor elkezdek, hanem az úgy megy magától. De az, hogy ételt keresek, az viszont tudatos, és az egy ösztönös, ugye egy vonzódás, az étel, az, hogy mi az oka, az lehet már, hogy nem tudatos, de tehát teljesen ösztönös, de ezt én ide sorolom. Lehet, hogy lehet, de mi most nem ez a témánk.
Tehát ez nem lesz
észre. Nem lesz észre. Tehát maradjunk abban, hogy minden azért kapcsolódik az értelemhez és az érzelmekhez. És itt van egy, azt lehet mondani, hogy kétfajta, hát minden, amikor én megnyilvánulok, akkor annak az indítaték, vagy a tartalma, az vagy egy értelem, vagy egy érzelem. Mind keresztül nyilvánulok meg a beszéd, a gondolat és a cselekedet nem keresztül. De amikor mondjuk vegyünk egy bizonyos egy ilyen megnyilvánulást, én mondjuk beszélgettek valakivel, és megismerem az ő személyiségét, és ebből adódóan kialakult bennem egy vonzalom iránt, és szeretnék vele barátkozni. És ebből adódóan, ennek indítatékából én fogom a telefont és felhívom őt. Ez egy cselekvés. Akkor ennek mi az indítatéka? Indítéka?
Hatása vagy
indítéka? Igen, elnézést. Mi az indítéka? Az, hogy van bennem egy érzelem, egy vonzódás ő felé, hogy én szeretném őt felhívni. Ez a vonzódás, ez maga a lélek? Ja, a léleknek egy megnyilvánulási forma. Itt három dolog van. Van maga a lélek, mondjuk az egy ilyen egyszerű kör, aztán van az a megnyilvánulási forma, egy bizonyos megnyilvánulási forma, és van az eszköz, amin keresztül, amit felhasznál, keresztül megy rajta, felhasznál. Akkor azt mondja, hogy van három eszköz, mondtam, hogy a gondolat G, B és C, és van nagyon sokféle megnyilvánulási forma, nagyon sokféle érzelem, nagy általánosságban 10. Ebből a 10-ből, ha megnézzük a térképen, ugyanez a 10-ben az embereknél, mint az Istennél, az első 3 az értelem, és a következő 7 az érzelmek. Most itt már a sorrend is feltűnik esetleg. Miért van az, hogy az értelem az feljebb van, mint az érzelmek?
Hát akkor szorálkozni rajtuk.
Az értelemmel tudok az érzelmekkel tudalkozni.
Hát azok, ha az ösztöneket oda soroltuk, ugye akkor azt mondjuk, hogy az ember, amikor tudatos lesz, akkor ugye az ösztöneink tudalkozni.
Sokszor sajnos úrá lesznek az érzelmeink az értelmünkön, de ebben teljesen igazad van, hogy próbálom neveket megtanulni.
Terjesztő.
Hogy teljesen igazad van, hogy abban vagyunk mi különlegesek, az ember, hogy az értelmünkkel képesek vagyunk az érzelmeinkkel úrrá lenni, ha kell, ha szükséges. És aki nem így cselekszik, akkor amikor szükséges, akkor azt mondjuk az olyan, mint egy állat lenne. Tehát állatiasan viselkedik egy kicsit, ha mondjuk szélsőséges esetekben természetesen. Tehát ettől vagyunk mi emberek, hogy nem csak ösztönös érzelmeink vannak. Most, hát, ha nem, úrrá tudunk lenni az érzelmeinken. Sőt, ennél többet is tudok mondani. Kétfajta érzelem létezik, mondjuk így nagy általánosságban. Vannak azok az érzelmek, amik egy valamilyen tapasztalatból adódóan, vagy ösztönből adódóan vannak. Hát például, ha én, egy kicsit elnézést az ilyen példákért, de mondjuk, ha én találkozok egy kakaós csigával, akkor nem kell túl sok értelem ahhoz, hogy egy érzelem kialakuljon bennem. Most vagy szeretem, vagy nem. Egy tapasztalat alapján tudok dönteni, hogy vonzódom felé, vagy nem. Az olyan érzelem, amit lehet mondani, hogy ott az értelemnek sok szerepe nincsen. Egy olyan dolognál viszont, ami már nem ilyen közvetlen tapintással, vagy érzékszervek felhasználásával jön létre, egy olyan kapcsolat. Egy olyan kapcsolatnál viszont már szükség van az értelem, mire gondolok, és a Kabala erről beszél gyakorlatilag. Egyrészt egy emberi kapcsolatnál is. Tehát ha mondjuk valakire ránézek, vagy megfogom, és azt mondom, hogy szeretlek, az valószínűleg nem, tehát az nem lehet. Mindenképp mondjuk érdemes beszélgetni, vagy tehát megismerni őt, és az, ahhoz nyilván van szükség van az értelemre. Hogy mondjuk, amit mondott, azt végig gondolom, és akkor az értelmem által megpróbálom megérteni őt, és utána kialakul bennem, ha azt nem is mindig lehet ilyen egyértelműen fölvázolni, de utána kialakul bennem egy érzelem, hogy most én szeretem, vagy nem annyira szeretem, és még inkább Istennel kapcsolatban. Istennél az ember azt mondja, hogy föl kell idegesíteni, hogy szeretem Istent. Ez valószínűleg nem egy valódi érzelem, mert most mitől? Tudod, egyáltalán tudod, hogy kit szeretsz? Az olyan, mintha azt mondom, Kovács János szeretem. Ki az a Kovács János? Nem tudom, de én szeretem. Ez butaság, mert nem szerethetek valamit, amit nem ismerek. Ha szeretetem tárgya nem világos, akkor nem nagyon tudom szeretni. Nem mondhatom, hogy szeretem a kakaócsigát, vagy még azt sem, ha nem kóstoltam meg. Ugye én is mindig azt mondom a kisfiamnak, hogy nem, hogy nem szereti, csak úgy ránézésre nem kóstolja meg. És akkor néha meglepetések érik, hogy ez nem is olyan rossz. De ugye pláne olyan dolgnál, ami a kapcsolódási pont, az nem a tapintás vagy a nyelvem, ott szükség van az értelemre. És aminél leginkább szükség van az Isten. Istennél, ahhoz, hogy Isten azt mondhassam, hogy szerettem, és végül is ez egy fontos cél, hogy azt, hogy Isten félelemmel teli tisztelem, ahhoz szükség van arra, hogy végig, hogy gondolkodjak Istenem. Hogy az értelmemmel próbálják minél többet megérteni az isteni megnyilvánulásokból, amiket mégis itt-ott esetleg tapasztalhatok. Tehát az értelme mindenképp szükség van, és ha így lesz, akkor itt nem csak arról van, hogy az értelem úrrá van az érzelmeken, úrrá lesz az érzelmeken, hanem az értelem érzelmeket szül. És ez az ideális. Amikor az ember nem az ösztönös érzelmeit próbálja kordában tartani, hanem érzelmeket szül. Hanem érzelmeket szül. Tehát ettől lesz ő igazán ember. Amikor nem azt mondja, hogy találkozik valakivel, és azt mondja, hogy hát annak olyan csúnya az orra, hogy én ezt nem szeretem. Még csak nem is az, hogy azt mondja, hogy nem szeretem, de az most nem fogom leköpni, mondjuk, vagy megverni. Tehát, hogy kordában tartja az érzelmet, hanem még több, mondjuk végig gondolja egy kicsit mélyebben ennek az embernek a személyiségét, vagy a helyzetét, és ettől a végig gondolást, ha megérti őt, ebből egy érzelmet szül, és mondjuk ahelyett, hogy nem szereti, mondjuk maximum sajnálja, vagy akár szereti kezdni. Tudunk változtatni az érzelmeinken a zsidóság szerint, a Kabala szerint. Nem csak arra vagyunk képesek, hogy az ösztönös érzelmeinket kordában tartsuk, hanem új érzelmeket vagyunk képesek szülni, illetve a régieken képesek vagyunk változtatni. És ezért a Kabala szerint az első három szféra az a Chokhma Binadát, az a bölcsesség, értelem, tudás. Ez az három csatorna, amin keresztül ideális, hogyha elindul az én lelkem megnyilvánulása. Tehát menjünk végig egy ilyen megnyilvánuláson. Egy nem ideális helyzet. Egy nem ideális megnyilvánulás. Én Most megint olyan példákat használni, ami kicsit vicces, de nem akarok turvá példákat használni, mindenkinek a fantáziájára bízom. Mondjuk én meglátok egy, nekem fogynom kéne, és meglátok egy kakaós csigát. És kialakul bennem egy nagyon erős vonzalom, tehát itt most az érzelem stádiumában vagyunk, és utána elkezdek gondolkodni erről az érzelemről, hogy jó lenne. Aztán ez odáig vezet, hogy elkezdek eskár erről beszélni, és aztán odáig vezet, hogy elkezdek cselekedni, és fogom azt a kakaóságot, és megeszem. Ez nem egy ideális állapot, ugye? És hallgattam, csupán az ösztöneimmel alapján végigcsináltam ezt a folyamatot, és én megnyilvánultam a végén abban, hogy megettem a kakaócsigát. Mi ennek az egésznek az indítéka? Az, hogy én egy érzelmet éreztem a kakaócsiga iránt. De az ideális állapotot nézzük, akkor itt van két fázis. Egy ideálisabb állapot, hogy elindul bennem az érzelem, hú, de jó lenne a kakaócsiga. És megszól az értelem, hogy igen, Slomo, de neked fogynod kell. És végig gondolom azt, hogy húha, nekem tényleg fogyom, és mennyire fontos lenne, hogy fogyjak, és megértem azt, hogy... És akkor azt mondom, hogy hát lehet, hogy én szerettem ezt a kakaócsigát, de hát le kell róla mondanom. Egy még ideálisabb állapot, hogy megjelenik bennem az érzelem, az ösztönös, mozódás, és aztán végig gondolom, hogy mennyire káros számomra ez a kakaócsiga, és utána annyira beleélem magamat, annyira megértem ezt, hogy ebből már egy új érzelmet szülök, és már tartom, már nem is vonzódom a kakaócsiga iránt. Vagy egy másik ideális állapot, hogy mondjuk nem egy negatívat kell, hogy egy pozitívra változtassak, mondjuk az, hogy elkezdek arról meditálni Isten nagyságáról, ez még az értelem stádiuma. Utána ebből születik egy érzelem, hogy én vágyakozom azután a nagyszerű és tökéletes végtelen után, amiről én meditáltam. És ebből következően mondjuk ez megnyilvánul nem csak egy gondolatban, hanem egy cselekvésben és egy beszédben, mondjuk elmegyek imádkozni, vagy megtartom a szombatot, vagy kósert fogok enni, vagy megtartok egy micvát. Akkor itt ez megint egy folyamat, ugye elindultunk az értelemtől, és mentünk tovább. Elismerjük azt, hogy lehet, hogy az értelem kimarad, vagy az értelem eszközévé válik, és csak arra jó, hogy kitaláljam, hogy tudom megszerezni a kakaócsigát, és ezt megértsem. De az ideális az, hogy az ember az értelmével kezdi. És ezért, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az értelem képes szülni is érzelmeket, nem csak változtatni a már meglevőkön, vagy kordába tartani azokat. És ezért a kabala úgy hívja ezt az első hármat, hogy imahot, anyák. Mert olyanok ezek, mint akik szülnek. Az az ideális, hogy ezek az értelmem az érzelmeket szül. És ez egy nagyon fontos dolog. Emberek hajlamosak arra, hogy az értelmüket, az intelligenciájukat és az érzelmüket, az külön válasszák. Szóval én megértem, hogy ez így vagy úgy van, de én másképp érzek, és én az érzelmeimre hallgatok. A zsidóság ezt nem fogadja el. Ugye van az a híres történet, hogy mindig szeretek idézni Arisztotelészről, hogy egyszer látták kénynők társaságában, és akkor megkérdezték, hogy most hát az hogy lehet, és akkor azt mondta, hogy most nem vagyok Arisztotelész. Ami azt jelenti, hogy külön választotta az intelligenciáját, azt, hogy ő megérti, hogy mondjuk milyen lenne egy erkölcsös életmód, és azt, hogy a gyakorlatban miket érez és miket csinál. Különben a kabala is felhívja arra figyelmet, hogy ez a folyamat nem egy olyan egyszerű folyamat. Tehát nem olyan egyszerű eljutni onnantól, hogy én megértek valamit odáig, hogy azt érezzem is. Ez nagyon érdekes dolog, hogy a kabala a testen is látjuk azt, hogy az értelem, amit mindig a fejhez szoktunk kapcsolni, és az érzelmek, amit viszont a szívhez, akkor ott van egy szűkület, a nyak. Ez ugye nehéz áttörni ezt a szűkületet, és sokszor, amit megértettem, még távolról sem érzem. Csak tudom, hogy ez helyes, de az érzelmeimben nem tudtam még átvinni. Ez nem egy könnyű feladat, ez a legnehezebb feladat. De ez kell, hogy legyen a cél. Amikor tanulok valamit, akkor annak igazi értéke akkor van, hogyha azt az érzelmeimbe és ezáltal a beszédembe, viselkedésembe is át tudom vinni. Nem elég megérteni mondjuk Isten nagyságát, hanem az a jó, hogyha azt át is érzem, és ezek alapja, ennek hatására aztán a cselekedeteimben és a gondolataimban, a beszédemben is ez szerint viselkedik. Persze, hogy hozzá kell, hogy tegyem, hogy a zsidóság nem mondja azt, hogy na jó, várjuk akkor meg, amíg így is érzed, és csak utána cselekedjél. Mondjuk ne tartsd meg a szombatot, amíg nem érzed Isten nagyságát, mert akkor ezzel kevesen tartanánk a szombatot, hanem először csak tartsál be mindent, meg cselekedjél, mert ugye az is ott van, hogy tartsad kordában az érzelmeit. De egy következő lépés, egy magasabb szintű dolog, amikor azt, amit megértettél, azt az érzelmeidbe is legalább valamilyen szinten beviszed. ezért van az, hogy az első három az az értelem, és utána következnek az érzelmek. Most nézzük meg a mai órán, ugye, az első háromat egy kicsit konkrétabban. Az első három az a megértés folyamata gyakorlatilag. Tehát még az intellektusnál tartunk, intelligenciánál. Az első három ugye az a chokhmá, a bölcsesség, a biná, az megértés és a tudás. Akkor gyorsan, mert nincs sok időnk, én felolvasok itt három idézetet. Ez a harmadik idézettől fogva. Egy most héberül is benne van, azt mondja, és megmondta Mózes, ez lesz majd, ha az örökkévaló nektek este húst. Elnézést. Ez lesz majd, ha ad az örökkévaló nektek este húst, hogy egyétek, és reggel kenyeret, hogy jól lakjatok, amikor hallja az örökkévaló a ti zúgolódásotokat, amellyel ti ellene zúgolódtatok, mert mik vagyunk mi? Nem ellenünk van a ti zúgolódásotok, hanem az örökkévaló ellen. Majd, igen, ez az első, a második. Az asszony és a bölcsesség. Azt mondta Rabbi Chizda, miért van az írva, hogy az örökkévaló Isten asszonyjá alakította, és ez az alakította, ez az a vaiven szó, ez rokon a biná a bölcsesség szóval, a bordát, mert az emberből kivett, és oda vitte az emberhez, ugye, hogy kivette Ádám oldal bordáját, azért, mert nagyobb bölcsesség adatott az asszonynak. Meglepő, ugye?
Ez egyáltalán
nem. És aztán a túloldalon a valódi tudás egyéválás, az ember megismerte, és itt a megismerte szót az a dát, tudás, feleségét, Évát, és viselős lett Éva, és szülte Káint. Tehát látjuk, ez a dát, ez a megismerte, ez valami nagyon közeli ismerkedés. Tehát gyakorlatilag egyé váltak, ugye? Ez a dát. Ez a három idézet, az első a chokma, a második a biná, a harmadik a dát, vagy mindegyik érthetővé válik. Menjünk sorrendben. Amikor én mondjuk elkezdek valamit gondolkodni, hogy azt megértsem, mondjuk van egy nagyon mély tananyag, és nem arról van, hogy be kell magolnom, hanem tényleg egy gondolatot meg kell értsek. Elolvasom, és még egyszer olvasom, és még egyszer olvasom, de még mindig nem értem. Vagy olyan stávú vagyok, hogy egy ilyen üresség van a fejemben. Hát, hogy nagyon koncentrált, de még nincs ott semmi. Tehát nem arról van szó, hogy vannak a részleteit akarom, hanem úgy nagyon oda koncentrált, és még egyszer olvasom, de teljesen üres a fejem. Tehát semmi más nem is tudok gondolni, mert annyira oda koncentrálok. Előfordul velünk néha, hogy próbálom megérteni, és akkor ez így. És akkor egyszer csak bum, bejön egy villanás, ami az egész fogalomnak a lényege, a kulcspontja. Mondjuk egy matematikai példánál végig gondolom, és akkor nem értem, és aztán ups, megvan a megoldásnak a lényege. Még nem tudnám kifejteni, még nem tudnám leírni, vagy másoknak elmondani, de már érzem azt, hogy kapizsgálom, mint hogyha ott lenne, ott meg lenne, csak most jól meg kell fognom, és nehogy most valaki zavarja, mert ezt ki kell dolgoznom, most végig kell gondolnom, most más dolgokról összehasonlítva ezt rendbe kell raknom. Na ez a két dolog, az, hogy ott vagyok, és kapizsgálom, és már megvan az a kis fény, az fénysugár, meg aztán, hogy ezt rendbe rakom, és úgy végig gondolom, hogy már tényleg értsem, ez az első két szint. A chokhmá és a biná. A chokhmá, azt magyarul úgy fordítjuk, hogy bölcsesség. Miért? Mert itt még gyakorlatilag nem is a tudásról, még nem arról van szó, hogy te megértettél valamit, hanem a te bölcsességed itt kipattant, itt egyszer csak megmutatkozott. Ott van az a fény, amit te valahogy, az a szikra, az a kis valami, amiben bele tudsz kapaszkodni, ami a lényeg az egésznek, és amiben valahogy valamilyen módon be van sűrítve az egész. De neked ez most még nincs kifejtve. Ez a chokhmá. És ezért a chokhmá szó, hogyha leírjuk, akkor ugye tudjuk azt, hogy a héber szavakat, hogyha ugye mindenféle módon lehet cserélgetni a betűket, ha leírjuk azt, hogy chokhmá, akkor ha megcserélem a betűket, akkor az fog kijönni, ugye a chokhmá az a bölcsesség, az fog kijönni, hogy koachmá. A koachmá szó szerint ezt jelenti, hogy a mi ereje, a minek az ereje, szerintem az aminek az ereje, hogy már vagy elkezdted azt, hogy mi ez, azt már kezdett kapizsgálni. Amikor egyszer csak ott van az a fénysugár, és kezded érezni. És erre mondja Mózes azt, amikor most itt a dolgnak a tartalmához azért ez nem kapcsolódik annyira, csak ezt a három szót szoktam mindig használni a kabala, hogy mert mik vagyunk mi, és ez a mik vagyunk mi, nachnu ma, ezt szokták kapcsolni mindig a chokhmához. Hogy a chokhmá, a bölcsesség az még a megfoghatatlan, de az a mi, az a valami, ami még mégiscsak valami, ami bele lehet kapaszkodni. A megértésnek a folyamatában ez az első lépcső. De ez nem elég. Utána ezt tovább kell vinni. Ezt ki kell terjeszteni. Ezt részletezni kell. Legalább elméletben alkalmaznom kell. Megvan a megoldásnak a kulcsa, de ezt most végig kell vinni. És ez a végigvitel az, amit úgy hívunk, hogy biná. A bináról mindig azt szokták mondani, hogy a biná, ugye egyrészt kapcsolódik ahhoz a szóhoz, hogy boner. Biná. Ez ugyanaznak hasonló az a szóhoz, mint hogy boner. És erről mondja azt a következő idézet, hogy a jiven, hogy építette, alakította a bordát, és ez az építés, ez az értelem. Itt bölcsességnek fordítja, de igazából ugye ez az értelem, itt mi értelemnek fordítjuk. Tehát értelem. Ezt akkor hiba, hogy ezt itt nem úgy írtam. Tehát, hogy nagyobb értelem adott az asszonynak. Több biná. Ugye a biná az az építés, amikor már építek. Ugyanúgy, mint ebben a folyamatban is, már megvan az alap, és erre most ezt körbe kell építenem, ezt ki kell terjesztenem. Itt már az építkezés folyamatában az alapanyag az megvan, itt most már csak építkezni kell. Amikor van egy fogalom, és ezt alkalmazom legalább gondolatban sok mindenre. És gyakorlatilag, hogyha ez a kettő megvan, akkor én már az értelmemben jó vagyok, megértettem a fogalmat. Hasonlít. Ez egy kicsit ahhoz, mint a férfi-nő kapcsolatában, a férfi ivarsejt és a női méh. A férfi ivarsejt, annak a funkciója igazából nem más, mint hogy abban van a tartalom. Jó, tudjuk, hogy a női petesejtben is van legalább annyi tartalom, tehát hogy az fele-fele kromoszómákban. De ott van a női méh, ami ezt kiépíti, azt a tartalmat, azt a lényeget, ami csak egy csepp valami, azt egy emberré varázsolja. Hasonló módon, mint ahogy van a hochma, az mondjuk a férfi spermacsepp. És van aztán a biná, ami ezt kiépíti valami egészé. Ezért szokták ezt a két szintet úgy is hívni, hogy abba és ima. A hochma az az apa, és a biná az az anya. A hochma az a férfi, és a biná az a nő. És ezért nem véletlen, hogy a Talmud azt mondja, hogy a nőben több értelem van, ami azt jelenti, hogy a nő jelképezi a binát. A nő az, aki jelképezi azt a részét a megértésnek, ami az építkezésnek a része. Ami annak a spermának ugye a kiépítés, egy emberi varázsolása, ez a nő képesség, ez a nő erénye. Hasonló módon, mint hogy a biná, ami abból a hochmából, abból a kis csepp valamiből kiépít egy egész elméletet. Ha ez a két szint megvolt, akkor gyakorlatilag én már túl vagyok a nehezén, és most már megértettem a dolgot. És lehet, hogy itt megállok, és azt mondom, hogy én nagy tudós vagyok, professzor, stb. Arisztotelész. Mindent megértettem. De van egy további szint, és ha mi azt akarjuk, hogy annak az megértésnek valódi értéke legyen, akkor tovább kell menni. Azt kell mondani, most, hogy megértettem. Meg kell próbálni magamra vonatkoztatni ezt a tőlem elvonatkoztatott fogalmat, és ezáltal az érzelmeimmel összekapcsolni.
Alkalmazásnak is.
Azért megtértő az alkalmazás, az alkalmazások, ami ezután következik inkább. Hát itt inkább azt mondom, hogy magamra vonatkoztatom. Ugye, az értelemnek mi a általában a jellemző? Amikor valamit megértek, és semmi köze nincs hozzám, az én személyemhez. Mi van? Megértettünk, kész, és bármi megértettem, hogy Afrikában éheznek a gyerekek. Ezt elmagyarázták nekem, és megértettem egy hosszú előadás után, hogy éheznek, és milyen rossz, hogy éheznek. Bármiféle hatása, megértettem, és... Ez még nem jelenti azt, hogy az én személyemhez ennek van hatása. Mikor lesz ennek az én személyemre hatása, vagy az érzelmeimre hatása, hogyha magamra vonatkoztatom ezt a tőlem elvont fogalmat, és azt mondom, éheznek, milyen rossz dolog éhezni. Például én, amikor egyszer éhes volt, az mennyire rossz volt. Akkor itt magamra vonatkoztatom azt a fogalmat, ami eddig tőlem egy elvont fogalom volt, és ebből fog majd megszületni az érzelem, hogy elkezdem őket sajnálni, és akár mondjuk egy alkalmazás, akár egy cselekedet, hogy elmegyek, és mondjuk adakozok az afrikai gyerekek. Az afrikai gyerekeket. És ugyanígy van ez minden értelemmel. Vannak dolgok, amiknél ez egyszerűbb, és vannak dolgok, amik nehezebbek. Vannak dolgok, mondjuk egy vannak olyan dolgok, amiknél az ember azt mondja, hogy most miköze van ennek bármihez, ami az én személyemet. Az én személyemmel kapcsolatos. De végülis minden fogalom, az ember tanul vagy megért, valamilyen módon tanítja őt, az ő személyét is. És ez a dát. A dátról ugye mit olvastunk a következő idézetben. Az ember megismerte a feleségét, Évát, és ez a dát, az is igazából úgy fordítjuk, hogy tudás, de úgy, a Bibliában ezt úgy fordították, hogy megismerte, mondjuk megtudta a feleségét. Tehát mit jelent ez a tudás, amikor te nem csak megértetted, hanem tudod. Mit ez, hogy tudod? Ez egyé vált veled. Ez már nem egy tőled elvont fogalom, hanem valami, aminek hatása van rád, hatása van a személyiségedre, hatása van az érzelmeidre. És mikor tökéletes a megértés? Mikor mondjuk az egyáltalán volt, amikor valami, ugye a célja az az, hogy itt a te érzelmeidre hasson ez az értelem. Ha ez megvolt, akkor tovább léphetünk az érzelmekre, aztán hogy milyen érzelem fogsz születni, és azok hogyan mennek tovább afelé, hogy te ezt ki is tudjad fejezni, hogy kinyilvánítsad. De ezek az alapfeltételei annak, hogy ebből érzelem szülessen. Most mivel a tudás az igazából már a lépcső az érzelem felé, ezért sokszor a kabalában a dátot nem is számolják be a 10 szféra közé. De ez se nem értelem, se nem érzelem. Ez igazából az összekapcsoló pont, összekapcsoló híd, ami a Hochma Bina és az érzelmek között van.
Hát akkor
röviden ennyit a szférákról, és ennyit erről a első háromról. Még egy pillanatra visszakanyarodnék a szféra elnevezéshez, azt mondjuk, ennek négy jelentése van. Sefer, Szipur, Szapir és Miszpár. A Sefer, Szipur, ugye a könyv és a mese és a csillogás, az ugye azért kapcsolódik ez, mert mindegyik egy valami kifejezés, tehát a könyvben, a mesében, a csillogásban valami kifejeződésre jött, és ez a szféráknak a lényeg, hogy ezáltal kerül kifejeződésre az a tiszta valami, ami megfoghatatlan, ami mögötte van az a tartalom. A Miszpár pedig azért szám, mert ugye ennek számai van, 10 féle van mondjuk, vagy többféle van, vagy különfélék vannak. Ezért kapcsolódnak ezek a szavak a szférához, a szférákhoz. Most ezt elmagyaráztuk valamennyire az emberi szinteken a szférákat, és ez az első hármat magyaráztuk el. A következő az értelmet. Azt is elmagyaráztuk, hogy miért. Arról is beszéltünk, hogy miért az értelem van az érzelmek fölött. Beszéltünk a szférák és az emberi szférák és a beszéd, gondolat, cselekedet kapcsolatáról. Jövő alkalommal fogunk beszélni az érzelmekről. És aztán megpróbáljuk majd azt összekötni. Elmagyarázni az isteni változásban, mert eddig főleg az emberiben beszéltünk. És utána pedig majd az utolsó alkalommal beszélünk egy kicsit arról, hogy hányfajt, ugye, amikor azt mondjuk, hogy lélek, akkor itt igazából mire is gondolunk.